19 óra 22 perc. Barátságos bölcsességek. Ludwig Rezső aranyműves. Szerkesztő Sályi András.
Ludwig Rezső aranyműves. Amikor azt hallottam, hogy aranyműves, akkor mindjárt távoli, egzotikus dolgok jutottak eszembe. Mondjuk a középkori Bizánc, a bazár, ahol ott kínálják a portékájukat. Az aranyművesek. Hogyan lett aranyműves?
Hogy én hogyan lettem aranyműves? Hát tulajdonképpen, amikor az ember leérettségizik, akkor különböző vágyálmai vannak. Én a Műszaki Egyetemre jelentkeztem, karosszéria tervező akartam lenni. Sráckoromban rengeteg autót rajzoltam, karosszériákat, meg minden. Na hát ezt azért keresztül húzta, ugye az, hogy államosítottak minket, mert egy régi cég 1896-ban alapított a nagyapa, akinek ott van a képe. Egy bronzműves volt a nagyapa, és vaskovács. Most akkor az volt a divat, hogy amikor valaki felszabadult, elment, kapott egy hamuba sült pogácsat, és elment világot látni a nagypapa. Megalakította a műhelyét, akkor az édesapám vette át, és hát ez a 48-as államosítás, ez nagyon lecsapta a családot.
Ez azt jelenti, hogy ez az egyetem is valamikor úgy a 40-es években
igen,
indult.
Igen, tulajdonképpen 52-ben érettségiztem, és háromszor is nekifutottam, de én azért kacsingattam közben az aranyművességre, mert én nagyon tiszteltem apáméknak a szakmáját.
Bocsánat, minek futott neki háromszor?
Hát az egyetemnek. Ennek a karosszéria tervezőnek, tehát Műszaki Egyetem, mit tudom én, mérnökik.
Na most ugye... És akkor nem vették föl?
Ilyenkor az van, hogy megfelel, de helyhiány miatt. Az igazság az volt, hogy mivel államosított nagyiparos, nagytőkés, vagy nem is tudom, minek hívták, nek a csemetéje, akkor az egyetemre nem mehet. Ezért én ki lettem ebből rekesztve, de nem volt baj, mert bekerültem az állami pénzverdébe, és egy csodálatos csapatba kerültem be. Ott is megint belefutunk az államosításba. Ott is volt egy műhely, ahol egy fantasztikus mester volt az Orbán Laci bácsi, aki nagy szeretettel fogadott, és ott volt az egész államosított szakmának a színejava a pénzverdébe.
Mindenki oda jutott végül.
Igen, mindenki oda jutott végül. A Király utcai kis üzletektől kezdve érdekes sztori volt, hogy ültem egy háromlábú széken, még később már, és akkor az Ödi bácsi oda jött, azt mondja, vigyázz erre a székre, mert ez az enyém volt. Hát mondom, Ödi bácsi, hát honnan teszik tudni, vagy mi? Leltári száma volt a háromlábú széknek. Ugye államosították őket, szegényeket. Na most őket összegyűjtötték a pénzverdébe, egy fantasztikus csapat. Hát ott az aranyötvöstől kezdve a galantriig, a fehér arany, a fehér ékszerészig mindenkit láttam, hogy hogy dolgoznak.
Már az előző kifejezést sem értettem, ezt a galantri.
De hát a galantri az ugye akkor még nem volt ez a spritzgúz, ez a precöntés nem volt még. És ahhoz, hogy tömeggyártás, hát abban az időben, 50-es években a tömeggyártás kimerült a karikagyűrűkből. Most ez a galantri azért a köves gyűrűkből állt össze, ilyen pici kis levelet raktunk le, és ez van 1000-1500-as tételek, ami nem öntéssel készült, hanem ilyen kézzel. Nagyon jó meg lehetett tanulni, forrasztani, mert vékony foglalatokat raktunk, kipréselt leveleket, ez a galantri. Az aranyötvös, az meg egy csodálatos dolog, ami tulajdonképpen vékony, felhúzott 750-es, 18-as lemezre zománcoztak rá karkötőket, fantasztikus exportok voltak. Másik része meg, ami tulajdonképpen az ezüst rész, az ötvösök, ott már volt homoköntés, ilyen pici kis mintákat raktunk össze, ilyen dobozokat díszítettünk föl, tehát egy fantasztikus együttesbe kerültem bele, bizony ebből élek most is.
Na de az aranyműves, meg az aranyötvös, olyan nincs is, hogy aranyötvös. Mi a különbség?
Igen, ezek különböző műveleteknek a megnevezése. Ha valaki megkérdezi, hogy én ki vagyok, akkor nem azt kell mondani, hogy jeweler, tehát ékszerész, hanem goldschmied. Goldschmied, az aranyműves. Tehát ez a fogalom van most is, gyűjtőnév az ötvösség. Ebbe belefér az arany, az ezüst, mindenféle belefér.
Most nem vették fel az egyetemre, gondolom önmagában az is egy nagy trauma lehetett a családnak, hogy államosították az igen, üzemet, vagy műhelyt, nem tudom mekkora
igen,
volt
ez. Egy nagyon komoly műhelyünk volt, a sportérmeket csináltuk, tehát nagyon sok ilyen vívóegyesület, úszó, atlétikai Egyesület, ezeknek vertük az érméket. Akkor az volt a divat, hogy valaki futott egy jót, kapott egy szép plecsnit dobozba, van is itt a vitrínben egy-két szép ilyen érem, ami megmaradt, és ezeket csináltuk. Azon kívül nagyapánál volt egy olyan cikk, ami a butorvasalások. Azelőtt úgy hívták, hogy butorvasalás, hogy gondold el, hogy volt mondjuk egy ajtó, amire egy gyönyörű bronz veretes keretbe egy gyönyörű kilincset, vagy akár az egész lakást ilyesmivel, a tékendrét. A tékendre butorgyárnak volt a Ludwig Ede, a butorvasalás szállítója. Ez is volt egy profil, aztán mondom, jött ez a sportérmek, és hát a galvanizálás az is nagy divat volt, most már nem csinálják, például a galvanoplasztikát. Galvanoplasztika, azt képzeld el olyan, hogy édesanyámnak az esküvői rózsáját, azt belemártották ilyen fényvezetős közegbe, és bebronzozták, itt van az is a vitrínben. Egy rózsa, ami megmarad.
Ami bronz tulajdonképpen kívülről.
Igen, ilyen rávitték, tehát vezetővé tettük magát a virág szirmokat.
Ezt meg lehet csinálni arannyal is, nem?
Nem nagyon, nagyon drága. Igen.
Na most tehát ott tartottunk, hogy már ez is nagy trauma lehetett a családnak, igen, hogy államosították az üzemet. Gondolom az is trauma lehetett, hogy nem vették fel az egyetemre. Akkor hogyan tovább?
Hát tulajdonképpen a drága jó édesapám, aki egy elég sokoldalú ember volt, bekerült a pénzverében szerszámkészítőnek. És én meg csavarogtam össze-vissza, én különben zenész is vagyok, van egy harsona diplomám, amit szereztem közben.
Na de most még nincs, most még csak ott van a pénzverében, és csavarog.
Annyira előre, és édesapám azt mondta, hogy ma gyere be a pénzverébe, és tanuld meg az aranyműves szakmát. Hát én úgy immel ámmal mentem, de amikor az első hét után láttam, milyen csodálatos dolgok voltak, akkor már úgy kezdtem kapizsgálni, hogy ez nekem jó lesz. 58-ig voltam a pénzverdébe, tán az óráékszernél lehúztam 40 évet.
Elvégezte az aranyművességet. Kapott egy szakmunkás levelet?
Igen, hát aképpen először úgy van, hogy egy segédlevelet kap az ember, és utána egy mestervizsgát kell tenni. Ez a mesterlevél most is van, tehát tulajdonképpen a legmagasabb fok szakmában mesterlevél, és akinek van mesterlevele, az nyithat üzletet, vállalhat, stb. De én szerintem nem ez a lényeg, az, hogy szeresse az ember a szakmát. A mesterlevél az majd jön magától, belefut az ember abba az időbe, amikor ezt tényleg meg lehet csinálni.
Ahhoz kell egy mestermunka?
Hát kell egy mestermunka. Nem abban az értelembe vett mestermunka, mint amit mi látunk, esetleg az, hogy egy céhláda, hogy készítette ez meg az. Mert a mestermunka az egy napot vesz igénybe. Tehát leülsz reggel 8-kor, és én a Székely Pali műhelyében egy kitűnő aranyműves volt, ott tettem le a mestervizsgát. Hát csináltam egy szép snirglis gyűrűt, és ezzel el volt intézve.
Miért? Még egyszer?
Snirglis gyűrű, egy ilyen mintás gyűrű. Ma nem nagyon hordják ezeket. Férfiaknak volt ez divat azelőtt, hogy van egy gyönyörű lap, abban van egy monogram, és körbe ilyen kis leveles minták, és nagyon szépek ezek a gyűrűk.
Hát akkor megtalálta a helyét, és akkor élvezte a szakmáját. Igen. Na de ezzel akár be is fejezhetnénk a beszélgetést. 40 évig itt volt, nyugdíjba ment, éli világát. Na de hát közben? Mi volt közben?
Hát közben az volt, hogy az Ora Ékszernél, amikor én Fazekas utcában csoportvezető voltam, megjelent egy szakállas, nagyon komoly úr, Pap Gábornak hívták, és megkérdezte tőlünk, hogy vajon akarunk-e foglalkozni a Magyar Szent Koronával? Hát mi összenéztünk a Lantos Bélával, ő volt a művezető, letett elénk egy pár érdekes képet, és egyből vevők voltunk rá, hát tulajdonképpen ő oltott ebbe bele a koronakutatásba, és ha jól meggondolom, 81-ben volt ott a Pap Gábor ebbe a műhelyben, és akkor meghirdettük az aranyműveseknek, hogy én volt egy kis ebédlőnk, ahol össze tudtunk jönni, és hát akit érdekelt, az följöhetett, és akkor kutassunk együtt. Hát ez a csoport 4 főre lefogyott, a Lantos Béla, jó magam, Ludwig Rezső, Csomor Lajos és Pormagdi, volt, akiben tulajdonképpen majd 83-ban vizsgáltuk a koronát, de hát ne szaladjunk előre. Pap Gábor föltett egy pár kérdést, és csóválta a fejét, és akkor azt mondta, hogy na, akkor ezeket meg kell beszélni. És mire mi 83-ban megkaptuk a miniszteri engedélyt, addigra nagyon fölkészültünk koronából.
Elméletileg?
Elméletileg, igen.
De úgy is, hogy megpróbáltak esetleg valami olyan munkát végezni, ami némiképp hasonló ahhoz, nem, ahogyan a korona készülhetett?
Nem, hát tulajdonképpen a koronának a másolatát, tehát az elkészítésével nem foglalkoztunk, mert ez nagyon, hogy mondjam, nagyon leköti az embert ez a kutatás. Hát akkor jöttem rá, hogy például a történelmet alig tudjuk. Hát én csak magamra mondtam, de hát azt hiszem, hogy ebben a korban, az 50-es években volt magyar történelem, de abban a mélységben, amiben az ember ugye egy koronakutatásba belefejjel, akkor abban a mélységben egész más. Utána kell nézni minden olyan levéltári adatnak, hogy nehogy esetleg véletlenül egy ferdevágányra. Tehát meg kellett tanulni a történelmet, és amikor történelmet kezdtük kapizsgálni, akkor kérdéseket tettünk föl. Tehát mielőtt mi a koronához mentünk, föltettünk egy csomó kérdést, hogy ne ott kelljen tétováznunk. És az első vizsgálat, az 8 órát tartott, csak mértünk. Tehát rájöttünk arra, hogy, ja, most gondolom, hogy...
Igen, ugye akkor átugrottuk az időt, 83-ban, tehát eljutottak odáig,
van
hogy...
Van egy két éves ciklus, amikor fölkészültünk koronába. Csak a 83 tavaszán kaptunk engedélyt. Az első, Lovag Zsuzsa volt az, aki nagyon készségesen mellettünk állt, és ő fogta meg a koronát, kesztyűben minden is, amit kértünk, megmutatta belülről, kívülről, stb., de mértünk. Az volt az elképzelésünk, hogy le kell mérni a koronát. És milyen érdekes, hogy az a rengeteg, hát rengeteg idézőjelben, talán 10-12 másolat, ami van, az a mi mérési eredményünkből készült el. Tehát nagyon fontos volt.
Ez azt jelenti, hogy lemérték a kerületét, lemérték azt, hogy milyen vastag az aranypánt.
Igen.
És mindenféle ilyen adatokat?
Na most ezt úgy csináltuk, hogy ugye, mint aranyműves, mire kíváncsi? Egy aranyműves arra kíváncsi, hogy vajon ez a kupolás szerkezet, és ez a keresztpánt, és ez az abroncs, hogy milyen vastag, hogy bírja ki, hogy bírta ki az 1000 évet. Tehát ezeket néztük, azon kívül...
Milyen vastag?
Kélek?
Milyen vastag?
Hát kélek szépen az abroncs, az több mint 1 milliméter. Tehát valószínű, hogy közelít a 2 milliméter vastagságot. A keresztpánt meg olyan 0,8 és 1 milliméter körül. Na most ez így önmagában nem állna meg, hanem ennek megvan a magyarázata, hogy egy keretező gyöngydrót van a koronán, és a keretező gyöngydrót eleve egy merevítésként szolgál. Ezt gondold el, hogy egy 3 mm vastag drót, amit ilyen kis kerekütésekkel így földíszítettek. Tehát ez egy organárium nevű szerszámmal, Theophilos Presbyter leírja a Sedula Diversarium Artiumban, hogy hogy kell ezt csinálni. Mi ezt rekonstruáltuk, ezt a gyöngydrót készítő szerszámot, most ezzel erősítették meg a szélét a koronának, és a koronán belüli lemezek, illetve kis filigrének és foglalatok még erősítik ezt a lemezt.
És akkor ez a mérés úgy történt, hogy egy ilyen, nem is tudom, hogy hívják ezt az eszközt, Schublerre, vagy mi a neve?
Nem lehet. Tulajdonképpen mikrométerrel, de tehát föl van díszítve, nem tudsz mérni. Olyan pontokat kell keresni, ahol esetleg a mikrométernek a talpa odafért, de ez nem olyan precíz mérés, mint amit én egy sima lemezen végzek. Tehát itt ez egy becsült érték, és nem annyira lényeges ez.
Érdekes volt, ugye ráadásul évtizedekig nem volt itthon a korona, tehát abban az időben egyfajta tudományos kíváncsiság is élhetett, gondolom, az emberekben. Érdekes volt ez a munka, megnézni, kézbe venni, közelről?
Igen, igen, nagyon érdekes. Sőt, szinte áhítatos csendbe álltuk körül a koronát, egy picit úgy lemerevettünk, hogy most úristen, hova kerültünk, és hogy micsoda komoly lehetőség. Hát gondold el, hogy ennek a koronának aranyműves vizsgálata egyáltalán nem volt a korona történetében. A vizsgálatok csak ilyen autopszián vizsgálatok voltak, egy úgynevezett szemlélő vizsgálat. Ugye egy Veszőmi István debreceni orvosnak kitették a koronát, és akkor megnézte az ománcképeket, és akkor fölismerte, hogy latin feliratok vannak rajta, görög feliratok, és aztán így elindult, hogy latin meg görög koronát. De az égvilágos semmi köze se a latinokhoz, se a görögköz, csak a felirat, mint ilyen. Ez a Veszprémi István, ez egy orvos volt. Akkor nagy tiszteletű Ipoly Arnold, aki az akadémia megbízásából 1890-ben vizsgálta, ő meg egy besztercebányai püspök volt. Tehát nagyon komoly emberek vizsgáltak a koronát, csak művészet történetileg, nem aranyműves szempontból. Tehát a korona életében az 1983-as vizsgálat volt az első aranyműves vizsgálat.
Megnézték, hogy a keresztet nem lehet-e visszabillenteni? Igen. Egyenesen? Igen?
Aj, mindjárt a keresztre térsz rá, meg gondolom, hogy ezt mindenkit érdekel.
Nem, csak kíváncsi vagyok, tehát az a fajta emberi kíváncsiság, az nem érted, hogy az ember úgy oda nyúl az ujjával, hogy vajon lötyög-e?
Igen, hát tulajdonképpen lötyögött.
Tehát hát, most akkor volt ilyen próba?
Igen, volt, nem piszkáltuk. Most is van egy pici mozgása, de a negyedik Károly koronázásakor meg erősítették meg. Meg gondold el, hogy ha azt az ütést, amit egy ilyen vékony 1 mm-es lemez kap, és ugye ez egy üres cső, mi zsanérnak nevezzük, hát mondjuk inkább csőnek nevezzük, ez átmegy ott a fönti pantokrátor képen, átmegy a tartólemezen, és alul így ki van peremezve. Most így kap egy ütést, ez nem olyan stabil kereszt, hogy ez kibírja ezt az ütést. Na most gondold el, hogy ezt valaki véletlenül, mert gondolom nem kész a karba elferdítette, de nem merte vissza egyenesíteni. Vagy rájött arra, próbálgatta, de látta, hogy minél jobban piszkálja, annál jobban mozog. Most ezt rögzítették IV. Károly alatt, úgy, hogy az elferdült keresztnek az alsó kis gömbje alá egy ilyen kifliszerű félkarikát betoltak. És valami lágy forrasztása, nagyon picit pákával, mert ez a páka egy ilyen kis hegyes, vörös rész darab anyag, amit fölmelegítünk, és akkor csak éppen helyileg csinálunk egy kis finom forrasztást. És ez lett, így lett rögzítve a kereszt, még most is mozog, és meg is tud fordulni.
Meg is tud fordulni, igen, tehát nem biztos, hogy mindig ugyanott áll?
Nem vagyok benne biztos, hogy ez a ferdeség ugye ebbe a jobb oldalra van. Lehet, hogy a másik oldalon volt, ezt nem lehet tudni.
És akkor leírták egy tudományos dolgozatba, hogy mi is történhetett az aranyművesek véleménye szerint?
Hogyne, hát a koronabizottságnak adtunk egy jelentést a keresztről, a keresztpántról és a ománcképekről. Nagyjából röviden úgy szólt, hogy a kereszt mindig egyenesen állt, ezt megindokoltuk.
Korábban, amíg ez a bizonyos ütés.
Hát ugye 1608-ban második Mátyás alatt készült az első igazi veret. Ott bizony egyenesen áll a kereszt.
Az első igazi képen.
Ez az első olyan ábrázolás, ami hiteles. A következő meg, hogy csak 8 apostol volt a korona, nem 12, és a hátsó három kép, ahol hát teljesen egyértelmű, ugye gondold el, hogy ez a Dukász Mihály féle császár képe, ez össze van szegecselve a keresztpánttal.
Ez a leghátsó kép.
Igen, ez egy íves kép hátul. Na most, ha azt mondjuk, hogy Dukász Mihály 1071-től 79-ig uralkodott, és tényleg tőle kaptuk, akkor ezt a koronát már keresztpánttal együtt kellett, hogy kapjunk. Érted, hogy mire gondolok?
Ugye, hogy két részből áll a korona, az alsó a görög, a felső a latin.
Hát ha Dukász Mihály ott van, és a Dukász Mihály 71-ben, 79-ig császár volt, és ha ő küldte, akkor kérném szépen tessék tudomásul venni, hogy ez a korona, abroncs és keresztpánt már együtt volt, már össze van fogva. A keresztpánttal össze van stiftelve. Tehát egy ilyen szegeccsel, amit most látsz, tulajdonképpen volt egy próbálkozás fönn a fényőrnél, azt lebontották, és most középen van egy szegecs, ami át, és a keresztpánton az apostol kép, Zománc képén át van fúrva. Képzeld el.
Tehát ez azt jelenti, hogy azutáni a korona, ezen dátum utáni a korona, vagy sokkal később rakták rá a Dukász Mihályféle képet.
Ezt a képet rátették, tehát a keresztpánt és az Ambroncsnak az összetartozása az annyira evidens, hogy nem tudunk magyarázatot találni rá, mert vagy jegyzőkönyvezni kellett volna valamikor, hát van egy olyan elképzelés, hogy második József alatt volt valami rontás a koronán, de ahhoz kell egy ilyen Dukász kép valahonnan, hogy a fiókból ki kellett húzni, és rá kellett szerelni. Tehát ez egy nagy rejtély.
Hát ez csak az egyik gondolom. Meg volt ez a vizsgálat. Megszületett ebből egy tanulmány, és akkor az aranyműves csapat úgy gondolta, lezárta, vége van, ez is egy munka volt, és akkor az ember élt tovább?
Hát kérlek szépen, jó kérdés, tudtam, hogy belefutok ebbe a kérdésbe. Komolyan kettendó a Csomor Lajos nevével indult el a könyv. Én az Ománcra specializáltam magam, mert arra gondoltam, hogy ezeknek a Ománc képeknek, amit hát a kedves hallgató esetleg elképzelhető, hogy egy 34x34 mm-es aranylemezen maga a félalakos kép, annak a fényőve, tehát a glóriája 14 mm. Ebbe a 14 mm-be kell beleépíteni az arcot, és az arcon belül a szemöldököt, az orrot és a száját 4 mm. Most én erre elkezdtem gondolkozni, hogy nekem van egy csomó nagyittom, édesapámtól, nagyapámtól is van nagyittom, különböző ilyen binokulárs lupnikkal. Elkezdtem egy ilyen Mária képet szerkeszteni, de csak nagyittóval tudom megcsinálni.
És hát régen is úgy csináltam.
De volt nagyittó? Volt 800-ban, 900-ban volt nagyittó? Azt mondják, hogy én megkérdeztem szemész professzorokat, hát megmosolyogtak. Azt mondták, hogy legfeljebb ilyen kristályok voltak, ami nagyított, vagy valami.
És nagyító nélkül nem lehet?
Kérlek?
Nagyító nélkül nem lehet ezt megcsinálni?
Ki van zárva. Olyan pici a kép, hogy azt a részleggazdagságot, azokat a pici kis, hát egy ilyen szívpalmetta 1 milliméter.
Na, egy pillanat. Ez akkor most azt jelenti, hogy csak akkor lehetett megcsinálni ezeket a képeket, amikor már megvolt a nagyító?
Hát nem, mert ez a korona körülbelül 700 és 900 között készült. Most kimondtam az időpontot.
Ez egy vélelem.
Ez az én vélelmem, meg hát egy páran még így gondoljuk. Nem tudjuk. Csak nagyítóval lehet ilyen Ománc képet csinálni, arról nem is beszélve, hogy ebben a kitűnő, tökéletes rekeszrajzban, tehát nincs analógiája. Most gondold el, hogy egy-két olyan kép van talán, ami a magyar koronának az analógiája. Az apostol képekre nincs is analógia.
Hát lehet, hogy régen ügyesebbek voltak a mesterek.
Igen, most ez egy nagy kérdés, hogy vajon ennek a ikon szerkesztésnek, tehát amit ugye Ománc képnek nevezünk, ennek a nagymesterei kezdetek kezdetén voltak, és utána silányodott le maga technika, vagy pedig egy fejlődésen ment keresztül. Tehát nem úgy, mint az építészet, hogy na most akkor mire a boltívet feltaláltuk, meg jött a gótika is, fantasztikus 80 méteres ablakokat tudtak csinálni. Nem tudjuk, még ma sem tudjuk, pontosan abba a korba illeszhető be a korona. A képrombolás kor az 750-830-ig terjedt. Rádöbbentek, ugye az egyház rádöbbent, hogy megint elkezdünk képeket imádni, meg stb. Na most, ha a korona megúszta a képrombolást, akkor valahol ott kellett lenni valami jó helyen. Későbbiekben én úgy gondolom, hogy ezt a Grúzia és Örményország területén kell keresni ennek a készítését. Hát van erre például a Kakuli triptikon, ami Tbilisiben van, és ezen a triptikonon van legalább egy olyan 80 darab Ománc kép, ilyen hasonló.
Ugyanilyen kicsi?
Ugyanilyen pici. Vannak ugyanilyen 34x34-es képek a triptikonon is.
Szívesen beszélnék a koronáról még, mert azt is érzékelem, hogy ettől azért nem lehet szabadulni egy életen keresztül.
De nem ad.
Nem, abszolút nem?
Nem, mert tulajdonképpen most futottam bele egy olyan problématikába, hogyha magának a koronának, mint ahogy nagyon sokan bármelyik előadáson, az volt az első kérdés, hogy ki csinálta, hol csinálták, mikor készült. Most ez azért valamit kell tudni erről mondani, és akkor mindjárt arról van szó, hogy az örmény történelmet, a grúz történelmet meg kell tanulni. Tehát állandóan tanulni kell, hogy az ember nem mondja a hülyeséget.
Én közben azon is tűnődöm, hogy nagyon hirtelen eljutottunk 52-től az érettségitől 83-ig, a koronáig, és persze szó esett arról, hogy az üzemet, a szülői örökséget, ha úgy tetszik, azt államosították, és nem lett belőle semmi, de hogyan telt el ez a néhány évtized egy aranyművesnek? Nem tudom, hogy a magyar szocializmus viszonyai közepette egy aranyműves, az mennyire élt jól, vagy rosszul, vagy ez a szakma mennyire volt jó, vagy nem jó?
Igen, hát tulajdonképpen nagyon veszélyes volt olyan szempontból a szakma, hogy ha az ember egy állami vállalathoz került, elég jól megfizették.
De az aranyműveseket?
Aranyműveseket, igen. Engem jól megfizettek az óra extrémnél, és nagyon jól megfizettek.
Hamar vett autót, vagy
ne,
hamar...
Hát arról szó se lehetett. Hát volt egy csodálatos feleségem, aki tavaly halt meg, és hát gyönyörű három fiút szült. Tehát ha majd rákérdeztél egy kicsit a családra, csodálatos három gyerekem. Abból a Rezső fiam is aranyműves, meg a legkisebbik az Antal is aranyműves, a középső meg repülőgép szerelő. És van hat unokám, tehát nem unatkozom, és ha 83-tól a 2004-ig terjedő időt nézzük, akkor gyermeknevelés, unokázás, ez volt a fő. Meg hát itt Solymáron ez a pici kis telek, amin töltöttük a szabadidőnket.
Az ember kiüldögél ide a teraszra, és igen, nézi a tájat.
Igen, akkor kiülök a teraszra, és akkor belefutok egy történelem könyvbe, amiben az örményeknek a fantasztikus történetét olvasom. Nem is tudom egyáltalán, hogy maradtak fenn. Olyan holokausztok voltak, hogy a világtörténelemnek a legkegyetlenebb történet az örmény történelem, és fantasztikus nagy aranyművesek voltak. Hát tavaly volt itt ugye az örmény kiállítás, abból egy csodálatos könyvem van, és azt állandóan lapozgatom, és csak nézem, hogy mit tudtak azelőtt.
Munka, hogyha hoznék egy képet, hogy ilyen gyűrűt, vagy ilyen ékszert szeretnék, megcsinálnád?
Most már csak a hobbimnak élek. Annak a hobbinak, ami a koronával kapcsolatos. De azért még nagyon sok mindent megcsinálok. Megkérnek a családba, akármit megjavítok. Például hoztak egy fantasztikus karkötőt, egy ilyen barokk karkötőt, amit azt mondták, hogy nem lehet megjavítani, én megjavítottam.
A társzerkezet, vagy mi romolhat el?
Tulajdonképpen itt nagyon hamar cínezték a tárgyakat. És itt az ember egy szép dolgot akar rendbehozni, akkor az az első, hogy a cínezést eltávolítja róla. És hát ez az én hobbim, így restaurálok dolgokat.
Igen? Ilyen régi ékszereket?
Igen. Ez a hobbim.
Hogyan tovább? Mi a következő nagy feladat?
Hát nézd, most tulajdonképpen 70 éves vagyok, és rájöttem arra, hogy nagyon hamar elszaladt ez az egész élet. És még szeretnék írni a koronáról, szeretném az analógiákat megírni. Csomó Lajos könyvében nagyon sok van. Precízen leírja, hogy mik azok a kincsek, analógiák, ami a koronával kapcsolatos, mert ugye azt tudni kell, hogy rengeteg avarkincs van nyugaton. Ugye a Nagy Károly tulajdonában az aztán 811-ben szétosztotta ezt, ha kimentek nyugatra, a legkisebb plébániákon is vannak avarkincsek. Na most ezeket nézem végig. Tehát utazni kell, és azonosítani esetleg. Tehát a koronának az analógiáját keresem.